Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Ez a Harcosok klubja a Spirit FM-en, szerkesztő Szabó Betti, a műsorvezető Gavra Gábor, és ahogy több héttel ezelőtt megígértük önöknek, a választás eredményét Dúl Szabolcssal, az Telex főszerkesztőjével, és Ruf Bálint kommunikációs szakemberrel, Botka László Szeged és Pikó András józsefvárosi polgármester tanácsadójával fogjuk értékelni. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és ugye kétharmados Fidesz győzelem született a 2022-es országgyűlési választáson. A Fidesz még soha nem kapott ennyi listás szavazatot, mint most. A hat ellenzéki párt 2018 óta több mint 800 000 listás szavazatot veszített, és bár az MSZP és az SZDSZ együttes 1994-es támogatottsága az meghaladta a Fidesz mostani, vagy Fidesz-KDNP mostani támogatottsága, de egy pártként, vagy pártszövetségként induló politikai töm még soha nem kapott ennyi listás szavazatot Magyarországon. Szerintem kezdjük ezzel, és arra lennék kíváncsi először, hogy hogy látjátok, hogy honnan jöttek új Fidesz szavazók 2018-hoz képest?
Szervusztok, jó napot kívánok! Hát, hogyha végignézzük az egyes választókerületekben szavazóköröket, akkor tényleg talán az elmúlt napokban sokat arról beszéltünk, hogy az ellenzéknek mennyi szavazata csökkent, de ez is érdekes, hogy a Fidesz egyrészt vajon azokat a szavazókat tudta-e megtartani, akiket 2018-ban vagy 2014-ben maga mellett tudott, és honnan tudott még újítani bizonytalanok táborából, vagy azoktól, akik mondjuk lehet, hogy 10-ben, 14-ben még az ellenzéket, vagy egy ellenzéki pártot támogattak. És hogyha végignézzük az egyes szavazókörökben a változásokat, én találtam például pár ilyen nagyon figyelemre méltó szerkezeti változást. Például, hogy azokon a lakótelepeken Budapesten, ahol időtlen idők óta Horn Gyula alatt, Medgyesi Péter alatt, de még Gyurcsány Ferenc alatt, vagy Mesterházi Attila alatt is nyert az ellenzék a baloldal, Havanna lakótelep, Békásmegyeri lakótelep, Kőbányán panelek, itt jó néhány szavazókört most a fideszes egyéni jelölt elvitt. De hogy egy másik ilyen szerkezetváltást nézzünk, Rózsadombon, ahol azért megszokhattuk azt a rendszerváltás után, hogy jobboldali konzervatív jelöltek nyernek. Most Tordai Bence, az ellenzék jelöltje, ilyen 55-35%-os arányban nyert.
Hát ugye annyit fűznék hozzá ahhoz, amit Szabolcs mondott, hogy ugye már a 18-as, egyébként szintén kétharmaddal megnyert, Fidesz által kétharmaddal megnyert választáson is, ahol azért még Budapesten a Fidesz a mostaninál több választókerületet tudott behúzni. Megfigyelhető volt például, hogy Gulyás Gergely alig győzött Bauer Tamással szemben. Ugye ez nem az a választókerület, amiről Szabolcs beszélt, hanem a most Fűries Balázs és Hajnal Miklós küzdelmét hozó választókerület. És az volt a furcsa, legalábbis a korábbi évtizedek alapján furcsa, hogy már 18-ban úgy tűnt, hogy nem feltétlenül papírforma ott egy jobb oldali győzelem, úgy ezt a választókerületet most be is húzta a baloldal, pontosabban Hajnal Miklós. Bálint, az eredeti kérdésre visszatérve, honnan jöhet ez a fideszes listás szavazat növekmény?
Ez nincs akkora növekmény, hanem inkább az eloszlás az érdekes, meg az érdekes, hogy ez mennyire egy...
Bocsánat, hogy közövegok. Annyiban mégis érdekes a növekmény, hogy egy ilyen durva válsággal terhelt két év után, vagy kicsit most már több, mint két év után, szerintem meglepő, hogy egy kormánypárt valamennyit még növel is. Most hagyjuk, majd rátérünk az ellenzéki listás szavazatok változására, de hogy szerintem van abban meglepő, hogy a válság ellenére, vagy lehet, hogy éppen azért tudja egy kormánypárt növelni a támogatottságát.
Hogy miért nevelte, azt arról beszéljünk, mert szerintem ez egy fontos kérdés, hogy melyik válság hogyan hatott erre a növekményre. Inkább azt mondom, hogy amit a Szabolcs is mondott, és szerintem ez egy nagyon érdekes és hosszú távra is az ellenzéknek komoly problémát jelentő ügy, hogy a baloldali beállítottságú, vadri gondolatú, vagy inkább azt mondom, hogy az egzisztenciáját féltő, vagy még jobban féltő területeken a Fidesz növekedett, ez egyáltalán nem meglepő abban a szempontból, hogy, az ellenzéknek a kampánya az nem egy baloldali kampány volt, hanem hát úgy finoman szólva is mondjuk közelebb állt Kóka János 2008-as gazdasági programjához, mint egy baloldali programhoz. És amiket mond a Szabolcs, szerintem ez pont ide hatott. És az a baj, hogy hát az a baj, hát a Tordé Bencének nem baj, de azt hiszem az ellenzéknek komoly baj, hogy ha a rózsadombi szavazók az ellenzéket preferálják, hogy oda náluk érzik, hogy oda kell szavazniuk, az azt jelenti, hogy eltávolodtak az egyébként a többi, hát 7 millió másik embertől, akinek az országnak a választóit adják. Ami nekem, miről kevesebbet beszéltünk, de a Szabolcs említette, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Budapesten tudta növelni a Fidesz a szavazótáborát, és hogy az egészet, hogy rávetítjük a 19-es hát nem elvesztett önkormányzati választásra, akkor az látszik, hogy minden olyan körzetben, ahol a egy-kettőt leszámítva, minden olyan közöttben az ellenzék tudott nyerni és tudott adni polgármester vagy a testületi többséget, ott a Fidesz visszavette, illetve tudta növelni az előnyét. Itt mindig meg kell mondanom, hogy kivétel Szeged. Szegeden nem ez történt, és ugye Pécset is Mellert Tamás meg tudta tőrizni a mandátumát, de hát ezekben is növelte a Fidesz a választóinak a számát.
Azzal folytatnám, amit Bálint felvetett, hogy hogy az ellenzék programja az sok minden volt, de nem volt baloldali. Ugye itt a választás után elhangzott több szájból is, Gyurcsány Ferenc szájából is, és Ungár Péter szájából is, hogy az egy anomália volt, hogy egy baloldali dominanciájú pártszövetségnek egy jobboldali jelöltje volt. Az a kérdésem mind a kettőtökhöz, hogy ráhúzható-e ez a baloldaliság, baloldali program hiánya arra, hogy Márki-Zay Péter és nem más volt a baloldal miniszterelnök jelöltje, vagy sem? Vagy ez nem ilyen egyszerű?
Szerintem nem ideológiák mentén döntöttek a választók. Tehát ilyen egyszerű, hogyha a programokról ugye azt szoktuk mondani, hogy programmal nem lehet választásokat nyerni, de ha nincs, akkor az eléggé komoly baj tud lenni. És itt azt láttuk, hogy valamilyen programot persze összerakott a baloldal, de erről semmit nem mondott a választóknak. Úgyhogy ezt nagyon nehéz megválaszolni, hogy egyáltalán milyen ideológiai töltettel állt elő Márki-Zay Péter. Maga az, hogy ki mi alapján döntött, ugye az ellenzéknek a fő üzenete az volt, hogy ne Orbán legyen. Hogy Orbán Viktort ki hogy tenné börtönbe, ugye erről szólt az egész előválasztás, illetve arról a valóban a rózsadombi szavazókat érdeklő vitáról, hogy akkor az alkotmányozás meg a hatalommal való visszaélésnek a klauzulája az alaptörvényben az mire jogosítja fel őket. És arról kaptunk, és kapott ez az oldal egy elég erős üzenetet, hogy ez nem érdekli a választókat.
Bálint? Igen, még egyet visszamenve, szóval, hogy itt van nagyon sok alapvető félreértés volt ebben a kampányban, és legfőképpen az előválasztási kampányban, és ez szerintem erről is kell beszélni. Az egyik ilyen, hogy miért Márki-Zay Péter nyert. És a Márki-Zay Péter szerint azért nyert ő, vagy azt gondolta, mert hogy neki olyan fantasztikus programja volt, és tényleg tömegek álltak sorba, hogy végre jöjjön vissza a lakiteleknek a szellemisége, ugye az MDF-nek a alakulása, de ugye ez egy tévedés. Ő azért nyert, mert rengeteg ember azt látta benne, és az arra adott felhatalmazást neki, hogy azt az elitet, azt a politikus elitet, aki akkor még csak három darab kétharmadot hozott össze, az kergesd el, halad meg, legyen valami más. Nem azért kapta a felhatalmazást, hogy egy ilyen, tényleg, tehát mondom észre, a Kóka Jánosi gazdaságpolitikát hozza be, és erről beszéljen, de ez egy, itt fogom az első félreértése szerintem ennek a kampánynak. És ebből a félreértésből ugye sokkal több félreértés is elindult, és szerintem ebben ugye, hogy majd a felelősségről beszélünk, hogy szerintem ebben valóban van Márki-Zay Péternek felelőssége, aki ilyen elképzelt, itt sokszor beszéltünk különböző körökben is, hogy ezek a magyar ilyen ellenzéki politika déli bábjai, az egyik ilyen, hogy létezik a kiábrándult fideszes szavazó. Ezt valahogy valaki így elképzel, hogy ő tegnap még fideszes volt, aztán kiábrándult belőle, és egyszer alig várja, hogy megszólítsák őt. Ez az egyik. Ugye ilyen nem létezik semmilyen számba. Eddig se létezett, tehát sosem volt egy olyan kutatás, de ugye most az eredmény azért ilyen szempontból nem hazudik. A másik ilyen, hogy létezik ez a polgári közép, ez a közép politizálása. Ugye megpróbálta ezt valamikor Sifan Andrást a 10-es évek elején, hát nem akkora sikerrel, aztán megpróbáltam.
Előtte még Dávid Ibolya szintén nem akkora sikerrel.
Igen, de most azért nem kell, tehát történelme, nem menjünk vissza Ádámig és Éváig, de hát ugye az csak 10, persze.
Azért érdemes talán visszamenni, mert szerintem ez 2002 óta nem létezik ez, ja, ez a centrum.
Centrumpárt, ugye az is egyszer megpróbáltam, már itt a történelmről beszélünk, ugye megpróbálta Puzsér Robert Budapesten, hát finoman szóval nem akkora sikerrel. És ugye van egy harmadik, hogy létezik egy olyan konzervatív értelmiségi szavazó közeg, akik tömegével állnak, akiket muszáj megszólítani, de ez kb. 100 ember, és ennek a fele a magyar hangszerkesztőségében dolgozik. Tehát, hogy ezek voltak így indult bele a kampánytervezésben Márki-Zay Péter, és közben, ugye, amire igazából megkapta a felhatalmazást, hogy ezeket az embereket, akik még egyszer mondom, harmadszorra, vagy akkor még csak harmadszorra csináltak kétharmadot, vagy érték el, vagy lettek jutalmazva, ezeket küldje el a fenébe. És ezt nem sikerült, ez annyira nem sikerült, hogy a végén majd beszélünk el, hogy mennyire nem sikerült, de ez nem sikerült, és ugyan ezek után tényleg elmentek, és az utolsó gondolat a programról, elmentek munkaórák ezrei azzal, hogy ugye, mert mondtad, hogy Szabolcs, hogy akinek nincs programja, annak lehet komoly problémája, hát mondjuk Orbán Viktornak nem volt olyan nagyon komoly programja, de ugye az ő program az, hogy ő valamit csinál közben, tehát vannak tevékenységei. Az ellenzék meg kiszevedett magából valamit, több ezer oldal, tehát szerintem azt, tehát valószínűleg a szerkesztője is csak úgy, hogy mondjam, ilyen félszemmel olvasta el. És nem az a baj, hogy nem volt mit mondani valójában, hát volt egy csomó program. Ugye ezek a programok, amiket az ellenzék puffogtat, ebben igazad van, nem 12 éve ez, hanem legalább 22 éve ez, ugyanazok az emberek írják, ugyannyira nem mond semmit a választó tömegeknek, és tényleg az van, és ugye nekünk ez a szakmánk, és ugye ezt követjük a választásokat, meg az egész politikai életet, én most nem tudnám neked elmondani, hogy mi az 5 pontja, ami volt az ellenzék. Nagyon meg kéne magamat erőltetni, hogy visszaemlékezzek arra, hogy 5 éven belül vezetjük be az eurót, vagy 4 éven belül tesszük a minimálbért adómentessé, ez senkit nem érdekel. És semmilyen olyan, bocsánat, utolsó mondat, semmilyen olyan mondást nem mondott az ellenzék programalkotó, nem tudom milyen, ami akár egy kicsit szélesebb választói közegnek valamilyen fajta, hogy is mondjam, élményt jelentene, hogy ez jó, ez már tetszik.
Ne feledd szabad, csak mielőtt átadnám a szót, annyira utalnék még a Bálinttal kapcsolatban, vagy a Bálinttal elmondottak a kapcsolatban, hogy ez nagyon jellemző momentum volt, amikor egy komplett ellenzéki agytrözt állt a Kossuth téren, ugye a népszavazási kérdések bejelentésekor, és hároman nem tudták, illetve pontosabban végül Kóhalmi Ágnes bizonyult, hogy mondjam, a legrátermettemnek, és ő mondta be, hogy hány napról hány napra akarják növelni az álláskeresési járadéknak az időtartamát. Ugye ez egy olyan kérdés volt, amivel effektív népszavazást kezdeményeztek. Parancsolj, Szabolcs.
Hát ezt a népszavazási kezdeményezést már el is felejtettük azóta, mert ez is nagyjából egy ilyen esti híradós történet volt a szemükben. Azt akartam csak hozzátenni, vagy téged erősítve, hogy nagyon tanulságos, és talán jobban megérthetjük a programmal kapcsolatos hibákat, hogyha visszagondolunk arra, hogy miket emeltek ki üzenetbe, plakátba, és ezt te kampányszakemberként azért jobban el tudod mondani, hogy az az üzenet, hogy marad a rezsicsökkentés, vagyis Orbán Viktor egyik fő üzenetét tették plakátra, az ugye a kampánytervezési álmos könyvek szerint nem éppen szerencsés az ellenfélnek az üzenetét kitenni. A másik, hogy nagyjából ilyen üzenetek jutottak el, hogy lesz oktatási és egészségügyi minisztérium.
Önállóan.
És tényleg ez szerintem nagyon szimbolikusan jelzi azt, hogy az ellenzéki körökben, az ellenzéki vezetők valójában mit is gondolnak a választókról. Tehát, hogy itt tényleg gondoljuk végig, hogy most megint rózsadombozni fogok, hogy ott ez lehet, hogy egy topik tud lenni, de hogyha egy falusi szavazókörbe elmegyünk, akkor ott nem fogja senkit se érdekelni, hogy milyen minisztériumok vannak.
De hát ugye, amit mondtál Szabolcs, ugye a Havanna lakótelepen se feltétlenül, vagy Budapest, meg például a kelet-budapesti részekkel, ahol effektív vesztett az ellenzék, ott se feltétlenül Bálint parancsol.
Bocsánat, annyiban még kiegészítenek téged, hogy ugye ez megint ugye az a nulladik lépés. Ugye Márki-Zay Péter rengetegszer elmondta, hogy igazából a Fidesz nagyon jó, csak ne lopna. És ugye azt szeretné, hogy egy lopásmentes Fidesz lenne. Most, hogyha tényleg az a problémája a 12. évében a Fidesz rendszerrel, hogy lop, és más több problémája nincsen, akkor az azt jelenti, hogy akkor hát ez nem egy alternatív mondás. És ugye az egész, amikor ugye az egész kampány ugye elindult, vagy az előválasztás után, és ezekből a félreértésekből, vagy komoly hibákból inkább azt mondom, táplálkozva elkezdtek valamilyen kommunikáció. Az első ilyen kommunikáció, azért ne feledjük el az, hogy az egyébként, hát hogy mondjam, szűkös vagy szűkösnek mondott költségvetésből elköltöttek nem tudom hány millió fontot arra, hogy kipakáltatok az országot a kormányzati színekben, a kormányzati számokkal, vagy a kormányzati betűtípusokkal, hogy Orbán Viktor hány migránst engedett be az országba. Az, hogy a szám hamis volt, az egy dolog. De az, hogy tényleg valakinek az az ötlete, hogy az ellenzéki szavazó által egyébként észre se vett kék plakát, ugye, mert egy ember ugye törli, vagy már annyiszor látta, azon kezdje kommunikálni arról, hogy a másik mit csinált vélten, ez tényleg a teljes félreértés. És ezután következett, hogy hagyjunk kronológiai sorrendben, amit mondtál, Szabi, Orbán megy, Viktor maradt című plakát kampányaiban, azt mondjuk, hogy tehát minden jó, amit csinál. Tehát jó a rezsicsökkentés, jó a határkerítés, ja, egy dolog nem jó, mert nincsen önálló egészségügyi
támogatás is jó.
Majd a családtámogatás, de egy dolog nem
és
jó.
És a csúcspont, hogy Márki-Zay Péterné Felícia azzal hívta fel a választókat, hogy azt csinálnák, amit
Orbán Viktor. És csak három gyerekem van, akkor úgy hívta fel. De hogy ugye, hogy... És ugye mégis ez miért alakult így, hiszen most már ennyit elég, azt hiszem, hogy az én részemről, hogy nem akarok túlfikázni ezt az egészet, de hogy minden kutatás rendelkezésre állt a kampány csinálóinak, vagy a kampány gyártóinak, hogy hol vannak a szavazói, a szavazóknak mi a fontos, kik az Orbán rendszer vesztesei. Tehát ugye, ha azt mondjuk, hogy igen, maradjon minden, ahogy van, és nagyon jó az egykulcsos adórendszer, akkor pont azokról az emberek, akiknek rossz az egykulcsos adórendszer, illetve akiknek például nem lett mondjuk SZI visszatérítésük, mert egyedül nevelő, alacsonyan keresők, ugye ezek azért tömegek, tehát nem kevés ember, de több százezer ember, akiről azt mondja, hogy a te problémád engem nem érdekel, mert mennyire jó az egyébként a gazdaság vagy a család politikája Orbán, mit mondanak, de akkor mi a hibája? És ugye akkor ezt mondta Márki-Zay Péter, meg a kampánya, hogy lop. És ugye ez már sokszor beszéltünk itt is beszéltünk róla, hogyha az elmúlt 12 évben a lopás érdekelte volna a szavazókat, akkor 14-ben megbukott volna Orbán Viktor. És egyszerűen az, hogy az ellenzéki politika csinálás benne ragadt ebbe, hogy a korrupció, jogállam, Európai Uniónak ebben a ilyen trojkájában gondolkozik, és most már tényleg negyedszerre derült ki, hogy az emberek, amit mondtál, és nem csak amikor ez ilyen, hogy is mondjam, ilyen elképzelt vidéki szavazóknál nem érdekli, hanem az egész országot nem érdekli.
Hát egy mondat csak, hogy a választók meg nem értéseit nagyon kiviláglik. Hát a választók azt gondolják, hogy úgyis mindenki lop. Minden oldal, ellenzéki oldal is, kormány oldal is lop. Ez a főválasztói mentalitás. És itt látszik, hogy nem értik a választók mentalitását.
És ugye minden kutatásban az is látszik, megkérdezték tőlük, zavarja, hogy tudnak róla, hogy Mészáros Lőrinc a gazdag embert az állampénzéből? Tudnak róla. A fideszes szavazók tudnak róla? Tudnak róla. És ugye Simicska Lajosról tudtak? Tudtak. És ezen túl is a mértéket nyilván senki nem érti, mert szerintem magunk sem tudjuk felfogni, milyen, amikor az Orbán rendszernek összehagyjuk, hogy összesen hány milliárd fontot roptak el, akkor olyan szám jön ki, ami lényegem azt hiszem felfoghatatlan lenne bárki számára is, de ugye az ellenzéki nyilvánosságnak az egyik fő témája, hogy naponta 6 különböző ügyet tolnak a választópolgárok az arcába, akik már meg se hallják, már fel se fogják, már nem is olvassák el, mert annyi minden történt, amikor még az igazi probléma van, amikor igazi, komolyan lehetne látni, hogy mi az eszenciája ennek a rendszernek, azt már nem jut el hozzá, meg már ki van égve az agya tőle.
Az lenne a kérdésem, és 2 percünk van ebből a részből, hogy Nem becsüljük-e, nem becsülitek-e túl Márki-Zay Péternek az október utáni lehetőségeit, akkor, amikor rá, a kedves hallgatók nem látják, de mind a két úr a fejét rázza nagyon intenzíven. Ugye beszéltünk arról talán veletek is, amikor itt voltatok legutóbb, hogy egy nagyon furcsa konstrukcióban zajlott le az előválasztás. Amikor az első forduló egy A státuszkót konzervált, a második forduló pedig egy teljesen más erőviszonyt konzervált volna. És ugye Bálint elmondta a saját podcastjában is már, hogy Márki-Zay Péter elszalasztott egy nagyon fontos lehetőséget az előválasztás után. Mind a kettőtöktől kezdős rövid választ kérek, hogy lehetett volna ezt másképp?
Biztosan lehetett volna. Az első észrevételem, hogy maguk az ellenzéki vezetők a saját ellenzéki szavazóikat annyira nem ismerték, hogy egy rendszerhibából adódóan lehetőséget hagytak egy kívülállónak a miniszterelnök jelölti indulására, aki meg tudta ezt a dolgot csinálni, mert a saját ellenzéki szavazók valami mást akartak. És hogyha Márki-Zay Péter és a csapata felismeri azt, hogy itt nem a hódmezővásárhelyi modellt, vagy az ő konzervatív elképzeléseit akarják, hanem azt akarják, hogy a vasárnapi győzelem után hétfőn álljon ki, és hirdessen ki egy olyan ellenzéki választási listát, ahol az első 50-ben nincsen benne az a 10 szereplő, akit az ellenzéki oldalon is rühellenek. Ilyenek nem történtek, és ez most csak egy a sok teendő közül.
Na most megyünk el egy rövid szünetre, és akkor Bálint folytatja ugyaninnen a második részben. Folytatódik a Harcosok klubja, tartsanak a Spirit FM-mel továbbra is.
Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Folytatódik a Harcosok klubja, a Spirit FM-ben a szerkesztő Szabó Betti, a műsorvezető Gavra Gábor, mai vendégeink, ahogy pár héttel ezelőtt megígértük önöknek, Dúr Szabolcs, a Telex főszerkesztő és Ruf Bálint kommunikációs szakember, Botka László Szegedi és Pikó András józsefvárosi polgármester tanácsadója. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Az volt az utolsó kérdésem az első rész végén, és Szabolcs már válaszolt is rá, hogy tehetett volna-e mást Márki-Zay Péter az előválasztás után, mint amit végül tett Bálint.
Igen, szóval egyetértek a Szabolcssal minden szavában. Tehát ugye az ellenzéki politikának az a rákfenéje, hogy 11 éve, most a 12. éve, most már egy negyedik kétharmaddal, utolsó csak a harmadik kétharmaddal, ugyanazok az emberek, ugyanannál az asztalnál, különböző formációban, ugyanazokkal a tanácsadókkal, a tortát persze egyre kisebben osztogatják, mahinálnak és egymással szövetkezve, tényleg csak a parlamenti helyekért, az állami támogatásaért és a vélt, vagy valós, valamilyen, hát hogy mondjam, támogatási pénzekért osztozkodnak. És hogyha Márki-Zay Péter arra kapott felhatalmazást, hogy ezt söpörje le, és amit a Szabolcs mondott, hogy itt van az 50 ember, akit szeretnék a listán látni, és ki az, akit nem szeretnék látni, ez lett volna az ő védelme. Azért, mert ő azt gondolta, és ugye ez az egyik, nem tudom, hányadik nagyobb nagy hibája, hogy ő okosabb, intrikusabb, cinikusabb, jobban ismeri az szereplőket, mint akik egymással játszanak az elmúlt 12 évben, és mindig a végén, akik azon az asztalnál ülnek, a végén mindig jobban élnek. Hogy ezért az embereknél ők okosabb, és ki tudja őket játszani, az a fatális, szó szerint a fatális tévedése volt. És ahelyett, hogy ő ezt csinálta volna, és ugye ez nem atomfizika, tehát pontosan lehet tudni személyre pontosan, hogy kiket nem szeretnek az ellenzéki oldalon, kik azok az emberek, akik effektíve árulói a Fidesznek különböző szintjén, zsoldjában álló tagjai, és kik azok az emberek, ami szerintem egy objektívebb mérce, akik még soha életükben nem nyertek semmilyen választást, soha életükben nem tudtak akár előválasztást sem megnyerni, vagy akár nem is indultak még soha életükben választáson.
Vagy éppen nem jutottak be a második fordulóba.
És 2010 óta minden egyes parlamentben bent ülnek, minden egyes parlamentben részt vesznek, hatalmas arccal beszélnek arról, hogy mit kéne csinálni az ellenzéknek, és részt vesznek azokban a mahinációkban, amire a végén aztán a Fidesz nyer. Ha az ember ezt tudja, hogy kik ezek az emberek, és teljesen egyértelműen látszik, és most is bent ülnek ugyanúgy a parlamentben, mert nem sikerült ezt a fajta megtisztulást csinálni, sőt, jobban és előkelő pozíciókban kerültek be, mint 18-ban, és Márki-Zay Péter ezt engedte. És szerintem, és ugye ez itt egy fontos momentum, egy héten kellett volna ezt megcsinálnia, egy hét alatt meg tudta volna ilyen szempontból a felhatalmazásával tisztítani az ellenzéket, de nem, hanem ő azt csinálta ez ehelyett, hogy bement közéjük, és az első alkalom, amikor velük találkozott, akkor azt mondta nekik, hogy sziasztok, nyertem, szeretnék egy hetedik frakciót magamnak, amiről ti döntötök. És ezek az emberek, akik addig valóban féltek, hogy mi lesz a helyükkel, hátradőltek, ja, hát ez pont olyan, mint mi. És ebben a játékban mi ezerszer jobbak vagyunk, mint ő. Akkor kicsit dőljünk hátra, kezdjünk el szakmázni, kezdjünk el technikai kérdésekről beszélni, ebben az emberre fogalma sincsen, az embereket ő magával vitt, halvány gőze sincsen, hogyan működnek a magyar politikának, ez a része. És ahelyett, hogy kampányolt volna, ahelyett, hogy a szavazóihoz beszélt volna, ahelyett, hogy a megszólított fiatalokat megtartotta volna, technikai, pénzügyi kérdésekről beszéltek hónapokon keresztül egymással, cserben hagyva, és ez az én indulatom, cserben hagyva ezeket az embereket, elárulva ezeket az embereket, akik őt oda beszavazták, és hogy azért a felelősséget azért megosztjuk, akik meg ebben a másik oldalon részt vettek, akik tudták azt, hogy rossz irányba megy ez a hajó, vagy az egyik szereplő mondta utólagosan, azok nem állították meg, és a Márki-Zay Péter által generált káoszt nem próbálták meg visszaterelni egy irányba, azok ugyanolyan felelősei, mert ők nem azért vannak oda küldve, nem azért lennek oda beszavazva, hogy kistílű bosszukat meg cinikus játszmákat játszanak, hanem az, hogy azok az embereknek, akik azért nem kevés számban vannak, akik az Orbán rendszerét nem tartják jónak, azoknak adjanak reményt, hogy 4 évente legalább de lehet őket váltani. És utolsó gondolat, bocsánat. Avval a minimum programmal ment be ez a 6 ellenzéki párt vezetői kampányszakemberei, hogy ne legyen újra 2/3. Ez volt a minimum program, mert ugye 3-szor már volt, hát talán el lehet venni akkor az alkotmányozó többséget a Fidesztől, esetleg, hogyha közösen indultok. Na, és még ez sem sikerült. És ezek után ezek az emberek nem azt tették, hogy vasárnap este közösen megmondták, hogy elnézést kérek, millió tömegek, ugye, mert hogy amikor majd beszélünk arról, hogy a Mi Hazánk szavazói, ugye hova kell számolni? Hát szerintem az ellenzékhez kell számolni, hát ők nem a Fideszre szavaztak, hanem a Mi Hazánkra szavaztak. Hát elnézést kérek, millió tömegek, hogy nem tudunk nektek reményt adni, nem tudunk nektek megfelelni, akkor mi most itt kollektívan mindannyian lemondunk. Azok az emberek, akik a listán bekerülnek, akik semmifajta, hát hogy is mondjam, pozitív teljesítményt, hanem inkább csak negatív teljesítményt tettek, ők elfelejtődnek, és a listának arról a részéről, akik nem nyertek, mert eleve már be voltak rakva, mint vatták, azokból talán feltöltjük a helyeket, hogyha arra gondolunk, hogy egyáltalán érdemesek vagyunk arra, hogy beüljünk a parlamentbe. Ehelyett mi történt? Márki-Zay Péter elment grillezni, és 2 nap után ki tudott bocsánatot kérni. A másik 2 legnagyobb ellenzéki párt, ha legyen mondani, legnagyobb, most már ezt egy kicsit azért idézőjelesen mondom, elnöke pedig egymást.
Kedves hallgatók, ezt se látták, de Bálint mutatta az idézőjelet a kezével.
Ezek az emberek pedig úgy érezték, hogy akkor a legelegánsabb belerúgni ebbe a rendszerbe, amikor pontosan 1 perc telt el a vereség óta. Tehát semmi fajta, ugye, és bocs, ez utolsó mondat, aztán átadom nektek a szót, hogy ugye attól félek, és azért van az indulat bennem, és ezért is beszélek erről még, ha meddig kell, hogy ha nem az történik, hogy most levonják ebből a konzekvenciát, hanem az, hogy 30 nap múlva alakuló ülés lesz, akkor ott azt eljátszuk, azért kell azért bizottsági hely, bizottsági elnökök is vannak, ugye ezek mind több pénzek, megvan az alakuló, és akkor csak hum-hum-hum, elmegy mindenki nyaralni, és szeptembertől újra kezdik ugyanezt, és ugye ennek van a legnagyobb esélye, akkor ugye teljesen egyértelmű, hogy az 5.-2/3 itt már most elkezdődik.
Csak egy részinformáció Bálintot erősítve, hogy talán sok hallgató is, meg mi is lettünk volna mondjuk légy a falon, hogy mik történnek az első ilyen pártelnökségi megbeszéléseken, üléseken, vajon tényleg őszintén miről beszélnek. Hozzám olyan információ jutott el, hogy az egyik magát megnevezni nyilván nem kívánó párt elnökségi ülésén az egyik pártvezető halkan felvetette, hogy nem-e esetleg-e kellene-e lemondani-e, és ehelyett inkább ugrottak a számoljuk ki a frakció pénz napirendre.
Ugye ez egy nagyon érdekes jelenet, pontosabb a 2 nagyon érdekes jelenet volt, amit mind a ketten utaltatok. Ez a Gyurcsány Ferencnek és Jakab Péternek a választás éjszakáján elmondott beszédei. Nézzük el, most nyilván arra is rá fogunk térni, hogy ez gesztusként milyen, de nézzük először azt, hogy tartalmilag mennyiben van igazuk, vagy mennyire nincs. Szóval ugye mind a ketten azt mondták, hogy Gyurcsány Ferenc diplomatikusabban, Jakab Péter nyersebben, hogy ennek a vereségnek a felelőse Márki-Zay Péter egy személyben. És még egy érdekes dolgot mondott Jakab Péter, azt, hogy Márki-Zay Péter előnnyel vette át ősszel a hat ellenzéki párt hadseregét, most én mutattam idézőjét a kezemmel, és ebből tetemes előnye, és ebből lett ellenzéki hátrány, tegyük hozzá tetemes hátrány tavaszra. Az az első kérdésem, hogy tartalmilag Gyurcsány Ferencnek és Jakab Péternek, akik ugye már majdnem egy éve kötelékbe repülnek, még az ellenzéken belül is, tehát ugye a május, tavaly május után elkezdtek egy nagyon nagyszabású összefogást, és nem is fű alatt, teljesen őszintén megvalósítani az ellenzéken belül. Szóval tartalmilag egyetértetek-e az ő megállapításaikkal?
Azzal válaszolnék, hogy vizsgáljuk meg, hogy mi az ő felelősségük, és mit tehettek volna. Mert így talán jobban tudunk döntőbíráskodni. Amikor én írtam is erről a Telexen egy cikket, és elkezdtem végig gondolni, hogy mi járult hozzá az ellenzéknek az ilyen mértékű vereségéhez, a Fidesz ilyen mértékű győzelméhez, akkor számba vettem sok szempontot, ugye a kiinduló kondíciókat, a tematikát, ami a Fidesznek tudott kedvezni, a szervezeti felállást, de volt benne egy nagyon fontos szempont, amit ezek a pártvezetők, és ha Márki-Zay Péter nem is, de ezek a pártvezetők és a mögöttük álló csapatok mind mérzékeltek, tudnillik, hogy egy Orbán Viktor és Márki-Zay Péter között zajló harcról van szó, az ő személyükre kihegyezve.
Tehát ez egy kvázi elnökválasztási kampány?
Így van, ami ebből következőleg a választókerületekben is teljesen átrendezi a preferenciákat. És az van, hogy ezeknek a pártoknak mind volt választókerületi kutatásuk hetekkel, hónapokkal ezelőtt, ahol ők láthatták azt, hogy hogyan hat Márki-Zay Péter, Orbán Viktor harca az adott választókerületre, és ezeken a kutatásokon, én magam is láttam ilyen kutatásokat, lehetett látni azt a tendenciát, hogy a korábban billegőnek gondolt választókerületek full Fidesznek kedvezőek, a korábban nagy részt baloldalinak vagy ellenzékinek elkönyvelt választókerületek elkezdtek billegni. És ilyenkor, hogyha felelősséget éreznek ezek a pártvezetők a közös ellenzékért, a saját választókerületükért, akkor azt mondják, hogy hé, emberek, mégsem olyan biztos, hogy Miskolcon győzni fogunk, mégsem olyan biztos, hogy Dunaújvárosban győzni fogunk, mégsem, stb., mert ezek hiába adtuk össze 18-ban a szavazatokat, most látszik, hogy a sok-sok ok miatt ezek bezuhannak. És ehelyett nem fordítottak semmit ennek a kampánynak a dinamikáján, szekerén. Ezt lehet Márki-Zay Péterre mutogatni, hogy ő miket mondott, de ez egy pártvezetői felelősség.
Bálint.
Egyetértek. Tehát, hogy hát, könnyű elkedni ezt a dolgot. Ugye, amiről beszélte Gábor, hogy a Jobbik DK paktum, ugye, vagy hát megállapodás, ugye az egy... Hát, hogy utólagosan az egy elég szerencsétlen dolog volt, legfőképpen a Jobbik szempontjából. Szóval, hogy a Jobbik, amikor kérdezi azt, hogy a Jobbik, ki a legnagyobb vesztese ennek a választásnak, melyik Márki-Zay Péter után, akkor szerintem egyértelműen a Jobbik. Tehát a Jobbik ugye egyetlen, amíg a meglévő egyéni közvetét is elvesztette, ugye a Dunaújvárost, ugye nem tudott semmit sem nyerni ebből. A pártból kilépett pártvezetők ugye csináltak egy új párt, ami benn van a parlamentben. És hát ugye az az áttörés, vagy finoman szóval is elmaradt, és hogy miért van ez? Tehát van egy olyan, hogy amikor az ember hozza az 1 millió szavazóját, tehát egy 1 millió szavazója volt a Jobbiknak, ugye az egy kérdés, hogy hova tűnt már ugye az EP választásra.
Igen, ugye bocsánat, erről beszéljünk majd, de az biztos, hogy 2018-ban volt egy majdnem 1 millió 100 ezer. És ugye az a nagy kérdés, hogy ők hova tűntek, és az is nagy kérdés, hogy mikor.
Igen, de De ugye a Jobbik, ugye az egész Jobbik története és akár az egymillió szavazója, ugye, ami szintén nem egy homogén, hanem egy heterogén társaságból jött össze, de azért mégiscsak azért jött létre a Jobbik annó, hogy a Gyurcsány Ferenc kormányával szemben lévő gondolatiságot. Most azt, hogy egy ilyen polgárosodáson vagy népesedéseden keresztül valóban eljutott, és utána eljutott az összefogásba, az egy dolog, de ugye ő neki az összefogásnak a szélén kellett volna abból a szempontból lenni, hogy meg tudja szólítani a vidéken lévő, ugye beszélünk jobb oldal fele hajló szavazókat. Most ő nekik az, hogy Jakab Péter Gyurcsány Ferenccel leboltol tényleg teljes mértékben technológiai kérdésben, hogy aztán valamilyen sakkozásban kapcsolatban az előválasztáson több jelöltje legyen, és akkor majd várja azt, hogy ebből valami fajta pozitívum lesz. Szóval ezt nem lehet megcsinálni az embernek a választóival, és ugye van egy másik dolog, hogy ami szintén kiderült, és ugye mindannyian, akik itt ülünk, de én aztán tényleg sokszor megkaptam, hogy nekem gyurcsányfóbiám van, és egyszerűen nem tudok tőle szabadulni. Egyáltalán nincsen Gyurcsány fóbiám, a számok magukért beszélnek. Tehát Gyurcsány Ferenc hiába is költöttek el nem tudom mennyi pénzt arra, hogy átalakítsák az ő megítélését, hiába a legnépszerűbb az Instagramon, hiába hozza ki olyan számokat, hogy már a fiatalok nem is emlékeznek rá, hogy milyen, ez nem igaz. Magyarország egyik legelutasítottabb politikusa ő, és ahova ő kerül, amilyen csoportban benne van, arra azért rányomja a bélyegét, és hiába mondják nekem azt, hogy ez már elmúlt, nem múlt el. És hogyha elmúlt volna, bocsánat, és azt hiszem, ez a legjobb, hogy mondjam, legjobb minta, ha elmúlt volna, akkor nem az ő képe lenne ott minden egyes plakáton, hogy 100% Gyurcsány, meg Miniferi, meg stb., hanem akkor annak az embernek lenne ott, akit a Fidesz arra mér, hogy lehúzza őket a semmibe. Most ezekkel ez az ember, aki szerintem a saját pártjának is, azért ő mire készültek ebben a választásban. Azt gondolta, hogy egy hatalmas egy frakciók lesz, ha győz Márki-Zay Péter, ha nem győz, ő ezt az ellenzék vezető ereje. Ez nem sikerült.
Most a DK-ról beszélünk, vagy a Jobbikról beszélünk?
Most arról beszéltem, hogy a Gyurcsány Ferenc pártja erre készült, és abból, hogy én nagyon régóta mondom azt, és tényleg, tehát hogy mondjam, tehát mondom még egyszer, semmifajta Gyurcsány fóbiám nincsen, ez választás technológiai kérdés, hogy ki tud hozni szavazót, és ki taszít szavazót, és nagyon régóta látszik az, hogy Gyurcsány Ferenc bármilyen közösségben benne van, az taszít. Lehet, hogy megnyer EP választásokat, az ellenzéki oldalon persze, hogy a Fidesznek 50% fölött van, lehet, hogy valamilyen helyzetekben jól tud kijönni, de hogyha ránézünk a DK teljesítményére az elmúlt 4 évben most az LP választást leszámítva, hogy azt hiszem az egy atipikus választás. De a többiben mit nyert igazából? Tehát lett Budapesten egy pár polgármestere, vidéken semmi, tehát egyetlen egy megyei jogvárosban nem DK-s a polgármester. Tehát ugye az, hogy őt egy nagy pártnak gondoljuk, ugye az azokból a kutatásokból képzelődünk, amiket hát a nagy részét saját maga rendelte meg, és saját maga mutatta, hogy mekkora az ő bártya.
Vitatkoznék egy kicsit a Bálinttal, több tekintetben is. Egyfelől ugye azt mondtad, Bálint, ha jól értettem, hogy az nem jött be Gyurcsány Ferencnek az, hogy ő legyen az ellenzék vezető ereje 22 után. De hát bejött. Hát egyrészt van egy nyilván Szabolcsal is akkor kétfrontos harcot fogok vívni, mert hogy ugye a nagyon nehéz nagy frakciókról beszélni most ennek az ellenzéknek az esetében, de relatíve még mindig a DK frakciója a legkevésbé kicsi. Másrészt Gyurcsány Ferenc épített, és ez bizonyos szempontból lehet akár politikai teljesítménynek is nevezni, persze lehet, hogy ez hozzájárult ehhez a választási vereségéhez az ellenzéknek, egy nagyon furcsa pártszövetséget az ellenzéken belül, egy DK-Jobbik-LMP pártszövetséget, tehát van egy Gyurcsány Ferenc, Jakab Péter, Ungár Péter háromszög, amelyik tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a maga hogy a korlátai között, tehát ebben ez elég pici ellenzéki táboron belül mégiscsak dominánssá vált.
Visszatérnék az asztalos hasonlathoz, hogy ugyanazok az emberek az asztalnál. Tehát, hogy mind a kettőtöknek igaza van, megpróbálom ezt egy picit egy képbe.
Szabos, neked is igazad van.
Köszönöm. Mindannyiunknak igaza van ebben a műsorban, hogy valóban kialakul ez a DK Jobbik LMP szövetség, és arra számíthatunk bizony, hogy a következő hetekben telibe neki mennek a ellenzék maradék részének. Így nagyjából látjuk már a szerepeket is kiosztva, ugye a Jobbik elnöke Márki-Zay Péternek neki ment nem kicsit. az LMP vezetője, feltehetően lendő frakcióvezetője, Ungár Péter, ugye Karácsony Gergelynek szólt be, Gyurcsány Ferenc még csak egy videóüzenetben nyilvánult meg, de a DK is majd el fog jönni. Tehát ugyanannál az asztalnál ülve ők valóban most egy erős pozíciót tudnak fogni, és a meglévő kisebb pártokat zárójelbe tenni, vagy még nehezebb helyzetbe hozni, stb. Stb. De ennek a választásnak az üzenete az volt, hogy az asztalból nem kér maga az ellenzéki közeg. Tehát így van igaz a Bálintnak, hogy nem az történt, hogy... Nem az történt, hogy hirtelen bebizonyosodott az ellenzéki tömegek százezreinek vagy millióinak, hogy egyszerűen az elmúlt választásokon a tili-toli már nem működik, és kell egy olyan vezetője ennek az egész ellenzéki oldalnak, aki már legyőzte Orbán Viktort egyszer, aki tud politikai stratégiákban gondolkodni, stb. És Gyurcsány Dobrev Klára kell most nekünk. Nem ez a helyzet. Az ellenzéki szavazók, és megint csak visszautalok, hogy mennyire ismerik a saját szavazóikat, azt mondták, vagy azt felteszem a következő kutatások, majd ha készülnek, jobban fogják mutatni, hogy ebből nem kérnek.
Bocsánat, én csak egyszer ezt hozzátenni. Tehát, hogy Gyurcsány Ferenc eddig benne volt mind a 4-2-3-nak a kialakulásában, ugye ez ténykérdés. Ungár Péter a 14, 18 és 22-ben volt benne, abban tevékenyen részt vett. Jakab Péter csak most a 22-esben. Tehát ilyen szempontból az ő felelőssége, neki csak egy a négyből. De ugye ez szerintem nagyon fontos. Az, hogy ők aztán hogyan osztogatják megint ezt a pitét fel maguk között, és akkor ki lesz akkor majd, nem tudom, melyik bizottságnak az alelnöke, plusz 300 forint bruttóért, illetve hogy kinek fogja, ugye a másik kérdés, ki fogja azokat az egyébként a Fidesz által, ugye pontosan a rendszer fenntartásáért kitalált pártámogatásokat, meg fosztatámogatásokat elkölteni, ez legyen az ő, hogy is mondjam, ez az ő játékterük, ez az ő futballpályok, ami a nagy futballstadion mellett, a gyakorló mellett van hárommal. De hogy közben ugye az ellenzéki választás, és ez a lényeg, az ellenzéki szavazó, azok az emberek, akik tényleg, hát ugye tömegével azt gondolják, hogy ők cserbe lettek hagyva, és mély depresszióba estek, azoknak a hangját, ha nem hallják meg, és nem tudnak változtatni, és nem alakítják át a politika csinálásukat, akkor biztos vagyok abban, hogy ez az eredmény, amit most szerintem azért, hogy is mondjam, hát azért, hogyha ennél nincsen kihozanító pofon, hát akkor nincs olyan pofon, ami hat. Ez az eredmény sokkal rosszabb lesz. Mert hogyha kicsit előre nézünk, akkor ugye egy választás biztos, hogy lesz valamikor, ugye, mert ugye ez törvényben van, és ugye nagyobb törvényben van iktatva, ez az európai parlamenti választás, hogy mi ez utána, hogy a Fidesz hogyan fogja majd átalakítani az önvezeti választásokat.
Hiszen ugye, hát kapott rá felhatalmazást.
Hiszen a felhatalmazáson megvan rá, és ugye hát számtalan szó beszéltünk arról, hogy ugye mindig él a felhatalmazásra, és mindig át fogja alakítani. Tehát a következő választás, ez a kettő lesz ugye két év múlva, és hogyha így marad, tehát nem lesz megváltoztatva a szabályrendszere, akkor, hogyha ezek a számok lesznek, akkor még katasztrofálisabb helyzet fog ugye kialakulni, mert még azokban a településekről, amiben jelenleg ellenzéki vezető van, akkor nagy része szerintem szintén el fog veszni.
Van körülbelül 3 percünk a rádióműsorból, és hogyha Szabolcs és Bálint azután még 10 percet ráérnek, akkor a Spirit FM YouTube csatornáján folytathatnánk a Harcosok Klubja extrával, mert nem beszéltünk, és nem fog beleférni ebbe a 3 percbe a Mi Hazánk és a Kutyapárt eredménye. Viszont egy dologra szeretnék visszakérdezni mind a kettőtöknél. Bálint utalt arra a DK-val kapcsolatban, de nekem a Jobbikkal kapcsolatban lenne egy ilyen kérdésem, hogy mutatták a kutatások. Ugye láttunk 18-ban egy 20%-os Jobbikot, még Vona Gábor vezetésével, és láttunk egy 1.100.000-es szavazótábort, ami már nem a radikális Jobbikos szavazótábor volt, de azt feltételezem, hogy egy jobboldali, de Fidesz ellenes szavazótábor volt. és látunk most eltűnő 800 ezer szavazót. Ugye ez leegyszerűsítve, lehet, hogy ez egy vulgáris magyarázat, hogy itt a Jobbik házatáján keresik az elvesző szavazókat, bár a Mi Hazánk eredménye, 300 ezer fölötti listás eredménye, és a Fidesz szavazatszámának növekedése akár reálisnak is mutathatja ezt. De nekem az a kérdésem, hogy ha most a végén, tehát a 22-es választás előestén ennyire benézték, bemérték a közvéleménykutatók a pártok támogatottságát, nem lehet, hogy végig rosszul mutatták a Jobbikot?
Nekem erre az a válaszom van, hogy szerintem a kutatók nem elmérték, hanem rossz kutatást néztünk. Az emberek nem pártokra szavaztak. Tehát ez az ellenzéki összefogás, ez azt is jelenti, hogy eltűntek a pártkötődések. És hogyha azt nézzük, hogy ki legyen az ország miniszterelnöke, Orbán Viktor vagy Márki-Zay Péter, ott végig ilyen 55-35-ös arányokat láttunk. És szintén a pártok felelőssége, és mindjárt átadom a szót, hogy nem volt a régi szocialista szavazó betanítva arra, hogy aki szegfűre x-elt már Horn Gyula alatt is, hogy most akkor Márki-Zay Péterre meg arra az ellenzéki jelöltre kell. Nem voltak a párthoz kötődő szavazók tulajdonképpen csúnya szóval kondicionálva arra, hogy mit kell csinálni. Itt egy amerikai típusú elnök választás volt, amelynek ez az eredménye, és ez látszódott a személyekről szóló kutatásokban.
Bálint, egy percünk van még.
Egyetértek a Szabolcsal egy kitétellel. Tehát szerintem még egyszer az, hogy októberben az előválasztás másiknak az estéjén nem állt olyan rosszul ez a szám sem. Tehát az, hogy Orbán Viktor és Márki-Zay Péternek a megítélése.
Ez is igaz.
És amennyire én tudom, és amennyire én láttam. És onnantól kezdve, amikor elkezdődött ez a technikai szórakozás, és az a rengeteg hiba, amit Márki-Zay Péter tett, vétett, kibeszélés, hülyeségek beszélése, a saját tábornak a szégyenkezése vele kapcsolatban, az egyre jobban vitte le azt a számot, ami a legfontosabb szám minden ilyen kérdésben, rábíznád-e az országot. És ugye nem beszéltünk róla, mert időnk nem engedte. A háború, mint olyan, teljesen felforgatta ezt a helyzetet, mert egyszerűen, amikor az a kérdés lett, hogy élet vagy halál, kiben nyugszol meg, ki az, aki meg tud téged simogatni abban a szempontból, hogy az egzisztenciás félelmedet elvegye, ebben Orbán Viktor torony magasan nyert, de nem kellett volna ebbe sem nyernie, csak abban a zsizsegésben, amit Márki-Zay Péternek az a nyugat, a stratégiai nyugalma, amit megtalált Orbán Viktor, neki teljesen hiányzott. Ő azt gondolta, és ugye ez a lényege, hogy az, amit mondtál, rózsadombi elit azt várja, hogy akkor gyerünk neki, akkor mondjuk azt, hogy az ukránoknak, ami ugye persze az embernek a lelképségéből lehet, hogy adódik, de a politikai stratégiának a teljes félreértése volt ez.
No, hát ez volt a Harcosok Klubja választás értékelő adása a Spirit FM-en. Nagyon köszönöm Dúl Szabolcsnak és Rub Bálintnak, hogy itt voltak. Nagyon köszönöm Szabó Betty szerkesztőnek a munkáját. Azt kérem a kedves hallgatóktól, hogyha tetszett ez a műsor, akkor látogassanak el a Spirit FM YouTube csatornájára, ahol Szabolcsal és Bálinttal egy körülbelül 10 percig még folytatjuk az eszmecserét, és ott beszélünk egy picit a háborúról, valamint a Mi Hazánkról és a Kétfarkú Kutyapártnak az eredményéről is.
Harcosok Klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Ez a Harcosok Klubja extra itt a Spirit FM YouTube csatornáján, a szerkesztő Szabó Betty, a műsorvezető Gavra Gábor. Mai vendégeink Dúl Szabolcs, a Telex főszerkesztő és Rub Bálint kommunikációs szakember, Vodka László szegedi és Piko András józsefvárosi polgármester tanácsadója. Ott tartottunk a rádióműsor végén, hogy a háború nagyon sok mindent felülírt. Ha ez ügyben van még mondani valót Szabolcs, ami Bálinttal vitatkozva vagy hozzá csatlakozva, akkor kérlek.
Ugye azt lehetett látni, hogy a háború kitörése napján, hogy ez egy olyan geopolitikát, világpolitikát meghatározó téma lesz, ami egészen biztosan meghatározza a magyar politikai életet, és így a választást is. Nem volt Márki-Zay Péter ott azonnali közléskényszerben, mégis elkezdett ugye beszélni, míg hogyha visszaemlékszünk, a Fidesz és Orbán Viktor azért napokig ebben a kérdésben picit hallgatott, visszavonult. És ugyanazt látom, amit Bálint is mond, hogy a magyar választókat megint csak ide jutunk, Orbán Viktor jobban ismerte, hogy ebben a helyzetben békét, biztonságot, nyugalmat kell nyújtani, sugározni. És bizony azt tudomásul kell venni, hogy jobban érdekli az embereket, nem csak vidéken, hanem Budapesten például a havonnal lakótelepen is, hogy lesz gáz, mi mennyibe fog kerülni, mint az, hogy erkölcsi szempontból akkor most Ukrajnával mi van. És igazából miután a háború határozta meg az utolsó heteket, és nyilvánvaló módon a Fidesz ezt megszokhattuk tőle, iszonyatosan szélsőségesen kimaxolt, tehát az utolsó napokban a ellenzéki jelöltek mellett egy háborús képek, és a háború felirat volt, míg a fideszes jelöltek mellett béke, ami nyilvánvalóan egy kampányhazugság, de nem tett az ellenzék ez ellen semmit.
Annyiban készíteném a Szabolcsot, hogy azért egyrészt nem meglepte Orbán Viktort, hogy ez a háború nagysága, a másik pedig az, hogy ugye ilyenkor azt csináltam, amit kell csinálni egy politikusnak, főleg egy ilyen, hogy is mondjam, betiszta populistának, mint Orbán Viktor, szerintem megvárta a kutatásokat. Tehát megvárta azt, hogy mit gondol róla az ország lakossága, és akkor annak a fényében kezdett el utána politizálni. Persze annyiban nem, egy dologban nem, hogy a nyugalmat meg kellett tartani. Azt mindenki érezte a saját bőrén is, mindenki, legyen az a rózsadombi két PhD-stől kezdve a legalsóbb szintekig, hogy egy szorongás van az országban. Hát mindenki kezdett félni attól, hogy mi fog vele történni. És ahelyett, hogy, és ugye ez is megint ugye szerintem az alkalmasság, alkalmatlanság kérdése főleg egy kampányban, ahelyett, hogy azt csinálta volna Márki Zaj Péter és a csapata, hogy egy kicsit csöndben marad, vesz két nagy levegőt, és ránéz arra, hogy hol akarok focizni, kinek akarok játszani, kinek akarok beszélni, mit kell nekik mondani, mi az üzenet, ami átmegy. Ehelyett az első, nem tudom, kanyarba bement a Partizánba a Gulyás Mártonhoz, aki egy kérdést tett fel neki, tehát nem provokálta, hanem egy kérdést tett fel neki, hogy ő mit csinálna. És azonnal belelépett abba a csapdába, de nem Gulyás Márton csapdájába, hanem a politikai csapdába, hogy miért kell erről, hogy kerülünk egyáltalán ebben a kérdésben, hogy ő szeretne-e a NATO-val közösen csapatokat küldeni, vagy bármit szállítani. Amikor két kérdés volt, ugye kettő, szeretnék, a magyar emberek félnek, és szeretnének békében lenni. Béke, béke, béke. A másik pedig, ugye a másik kérdés, hogy ezt a háborút mégiscsak az az ember indította egy szuverén ország ellen, aki 12 éve Orbánnak a legjobb barátja. Hogy ezt a kettőt sikerült kiskerült volna együtt mondani, hogy én békét szeretnék, de hát azért ki ez? Azért mégiscsak azért Putyin egyenlő Orbán Viktor. Akkor az egy valami lett volna, akkor az egy nyugtató lett volna. És ha, ugye ez egy nagyon régi és közhelyes mondás, de sajnos ez mind működik. Ha az ember lehalkítja, amikor valaki beszél, hogy Orbán Viktor mit sugároz magáról, hogy milyen a, és amire rá is játszik persze, ősz kapitányként áll a vártán, és milyen volt Márki-Zay Péternek a megnyilvánulásai, zsizseget. Tehát ezt mondom, ez zsizseget, és a zsizsegés az, amit hogy bármit is mondasz, bármi más, amit mondasz a szöveged, micsoda, de hogyha azt látszik, hogy az a metakommunikáció, hogy zsizsegsz, az nem megnyitja az embereket, hanem megijeszti.
És erre egyébként van egy tankönyvi válasz is, ami egyébként úgy tudom, hogy felismerült ellenzéki vezetői körökben, hogy ilyenkor mit csinál az ellenzéki vezető, legyen béke, adjunk ki közös békenyilatkozatot, külön békehatározatot határozzunk meg. Idézőjelben azt mondja, hogy leteszi a fegyvert, és ez egy olyan mértékű helyzet,
hát
hogy itt
mondjuk
nincs vita
a kormánynak Orbán. Néhány napot arra, hogy ebben az ügyben, tehát nem az első napon száll bele a kormányba egy háború kitörésekor. Hát, mert ugye...
Hát így van, tehát hogy nem ezt az utat választotta az ellenzék, és hát Orbán Viktorék lecsapták ezt a labdát.
És bocsánat, és valamint egy másik fontos dolog. Orbán Viktor pedig azt a, hát, hogy mondjam, lehet, hogy nem tetsző, és azért, hogy is mondjam, nekem is morálisan azért, hogy is mondjam, kétséges, de mégiscsak feltette azt a kérdést a választók szempontjából, hogy mi a fontosabb. Szeretnél-e küldeni katonákat Ukrajnába, vagy fegyvert, vagy szeretnél olcsóbb gázt magadnak, és békét? Ezt a kérdést az utolsó napon így fel is tette. És ugye a válasz, és bármennyire ez nem tetszik valakinek, a válasz egyértelmű volt. És az, hogy miért lett ekkora fideszes győzelem, tehát szerintem semmelyikünk nem gondolta volna, hogy nem a Fidesz nyer ebben a választásban. Én az utolsó hónapig azt gondoltam, hogy nem lesz kétharmad, de amikor láttam azt, hogy már az a vita, hogy élet vagy halál, abban a pillanatban a kétharmad már nem volt olyan messze, és ugye ennél jóval több is lett, és a végére mellett, hogy még erősebb kétharmad lesz, mert abban a pillanatban az emberek már a nyugat-kelet, vagy a nem tudom, szolidaritás, nem szolidaritás kérdésben az élet-halál mindent felülír.
Hát ellenzéki szavazatszámlálók idézik fel ugye a Facebookon olvasható visszaemlékezéseikben, hogy csapatostul úgy jöttek szavazni az emberek, hogy ne vigyék el fiaikat külföldre, hogy ne legyen háború, hogy béke legyen, és ezt Orbán Viktor biztosította.
Egy utolsó kérdés még Orbán Viktor és Márki-Zay Péter küzdelméhez, amit igazából érintettünk már a beszélgetésünk elején, hogy két óriási, tehát egy óriási válság, példátlan, azt hiszem, hogy a II. Világháború óta a nyugati világban példátlan társadalmi és gazdasági válság után, és egy szintén évtizedek óta példátlan geopolitikai válság közepette nyert kétharmaddal Orbán Viktor és a Fidesz. Ezek ellenére, a válságok ellenére, vagy éppen ezért?
A válságok ellenére szerintem. Tehát, hogy az a helyzet, hogy azon lehet vitatkozni, hogy Orbán Viktor hogyan kezelte a Covid-ot, ugye még egyszer, sokszor beszéltünk erről, de még egyszer elmondom. Ő úgy kezeli, ahol a többség van. Hogyha azt látja, hogy nyitni kell, mert a többség nyitni szeretne, akkor kinyit. Mindegy, hogy a járványgerben mit mond. Ha úgy érzi, hogy zárni kell, mert a többség zárni akar, mindegy, hogy a járványgerben mit mond, akkor ő bezár. Ugye ez is történt ugye annak, hogy egy dekrétummal, vagy egy kormányhatározattal lezárta a Covid járványt, és kinyitotta, pedig ugye a számok alapján nem ez lett volna a feladat. És ugye mi történt? Amikor az infláció és az a gazdasági válság begyőzött, akkor mindent megtett azért, tehát több ezer milliárdért próbálta elfedni a gazdasági helyzetet, tehát ugye ez volt a rezsi stop, illetve a benzin ár stop, illetve a moratórium, ugye ezek most már mind, ugye ezek majd kicsit repedezni, de hogy ezekben ugye az látszik, hogy azért a kormányzása az mindig ilyen, hogy mondjam, tehát hogy ez a populista kormányzás, hogy mindig azt csinálja, amit a többség szeretne. Ebben rengeteg lehetőség lett volna az ellenzéknek azt mutatni, tehát nem januárban, hanem egy-két évvel korábban, hogy ő mit csinálna másképp. És amikor a Covid helyzetről beszéltünk, akkor már volt Márki-Zay Péter nélkül, de mi csak volt egy hatpárti összeállás, akkor már egymást találtak ezek a felek. Hát hatan nyolcféle dolgot mondtak, hogy hogyan kormányoznak, és hogy tényleg, hogy az ember csak egy vákumban ül, és látja, hogy az egyik, akkor most már nem elnök az egyik pártnak, pont két nappal akkor kezdett arról beszélni, hogy nyissuk ki az országot, amikor éppen mindenki a legnagyobb Covid pánik volt, hogy mindjárt véget érne az élete. Tehát ilyen szinten...
De amikor végül a kormány nyitott, akkor az Jakab Péter kiállt, hogy
ne. Tehát ez, mintha tényleg egy ilyen előre megélt paródia lenne, hogy ők hogyan kommunikáltak ebben az ügyben, a gazdasági válságról pedig semmit nem mondtak. Hát
miközben, és ez igazából az érthetetlen, hogy azért olyan ellenzéki magaslabdák voltak, hogy ha nem tud ezekben jót mondani, nem kell erről beszélni. Hallottuk azt minden nap elmondva, hogy triplázzák meg az egészségügyi dolgozók bérét. Ez érvényes volt a Covid elején, közepén, végén, most is. És ez egy tipikus, ez
és
egy
tankönyvi ellenzéki követelés. És egyébként ez független attól is, hogy valaki zárt volna, vagy nyitott volna,
abszolút,
vagy bármi.
Tehát, hogy igazából az ellenzék azért van mindig kényelmesebb helyzetben ilyen eseteknél, mert tud olyat mondani, ahol neki nincs döntési felelőssége és kompetenciája, viszont érvényes dolgok tudnak lenni hónapokig, évekig. Ha pedig megkapják az emelést, akkor még többet kell kérni.
Beszéljünk egy picit még a Mi Hazánkról és a Kutyapártról. Azt hiszem, hogy ennek a két pártnak az eredménye vagy sorsa az megérne egy külön adást is. Azt kérdezném meg, hogy szerintetek az eredményei közötti különbségnek mi lehetett az oka? Nekem van egy olyan hipotézisem, hogy lehet, hogy az, hogy a Mi Hazánk soha nem kért bocsánatot a saját létezéséért, és soha nem mondta azt, hogy egyénibe szavazzatok a Fideszre és maximum listán ránk. De lehet, hogy az a pszichózis is belejátszott, amiben itt a hatpárti ellenzék belehergelte magát az utolsó hetekben, hogy akár győzhetnek is. És ugye azért azt mindannyian tudjuk, és ezt neves közvéleményformálók is részei ennek a hat párt, tehát főleg az MZP és a kutyapárt között ingadozó szavazótábornak, amelyet aztán az utolsó pillanatban befolyásoltak abba az irányba, hogy inkább akkor a hat párt, a hát ha Orbán Viktort le lehet váltani. Szóval mit láttok a Mi Hazánk eredménye mögött, és mit láttok a kutyapárt eredménye mögött?
Kezdjük szerintem a kutyapárttal, az rövidebb, hogy lehetett tudni már korábban is, és most bebizonyosodott, hogy a kutyapártnak feltehetően az lesz egy ilyen vízválasztó vagy waterloo-ja, ha elkezd politizálni. És itt pont ez történt, hogy belement ebbe az ellenzéki utcába, amit egyébként megint a budapesti elitek állítottak elé, hogy akkor mekkora felelőssége lesz, meg hány választókerületben kellene visszalépnie, vagy nem indulnia, mert hozzáadódik, miközben pontosan a kutatásokból, a beszélgetésekből lehet tudni, hogy van az a réteg, aki nem akar rászavazni az ellenzéki táborra, nem akar rászavazni a fideszes táborra is, ők vannak, lesznek, tehát hogy egy olyan problémával kezdett el foglalkozni az ellenzék, élén Márki-Zay Péterrel, aki ugye az előválasztás után első teendőként neki ment a kutyapártnak, amely nem egy valós probléma volt. És igazából, mivel a kutyapárt belement ebbe az utcába, és elkezdte ezt a játékot, hogy akkor most mekkora a felelőssége, így a saját önnön identitásával ment szembe.
Bálint?
Úgyhogy csak a kutyapárthoz. Tehát az, ami történt, amiről beszélsz, pszichózis, tehát, hogy azért amellett nem menjünk el. Tehát, hogy sok mindent lehet mondani a kutyapártra, és nem tudom, ugye ez egy viccpárt, de az, hogy ők ne a Fidesznek az ellenzéke lennének, és bárhol, ahol ugye a pártnak a két prominens dolgozik, azért ott az egyikben ugye ellenzik, a másikban pedig hatalmon, azért, hát azért van mögöttük teljesítmény. Na most azért amellett nem menjünk el, hogy tényleg, tehát az a Bajnai Gordon, aki, hogyha már beszélgettünk itt, hogy kinek milyen kétharmadnyi felelőssége van, és az a csapat, aki Bajnai Gordon körül van, Bajnai Gordon kettő darab kétharmadban felelős, ugye 2010-ben és 2014-ben, a körülötte lévő csapat, tanácsadók, politikusok pedig valószínűleg az összesben. Na most ő a legvégén a választásnak egy saját posztot arra szentel, hogy aki a kutyákra szavaz, az Orbán Viktorra szavaz, az olyan szinten felháborító dolog, amiben pontosan ez az ellenzéki szavazónak a nem értése van. Tehát, tehát a kutyapárti szavazónál ellenzéki szavazó nincsen. És bocsánat, beszéltünk itt előző alkalommal. Mennyi lett volna az, hogyha az ellenzék kettő darab helyet feláldoz, vagy odaad a kutyapártnak, és mennyivel lett volna rosszabb, hogyha Hajnal Miklós helyett Kovács Gergely ül a parlamentbe? Mert ez volt a kérdés. És Márki-Zay Péter, amit csinált a kutyapárttal, az is megint az, hogy egyszerűen valaki tényleg ennyire nem érti, hogy milyen közösségben vagy közegnek politizál, neki rontani annak az embernek, aki nem csak, nem tudom, 4 éve van a Fidesz ellenzékében, hanem inkább annál sokkal régebben, és itt tényleg egy viccpártnak a vezetőjével veszekedni, aki látott volna ezt, nagyon meg is viselt, szóval el is mondta, hogy neki ez nagyon rosszul esett. Szerintem ez egy politika, meg a magyar politikai életnek a teljes félreértése, és az ellenzéki válaszoknak egyébként, hát hogy is mondjam, inkább belerugása. És amikor beszélgettünk arról, hogy mekkora ez az ellenzéki tömeg, hát ez, ami a kutyapártnak a szavazói, azokat ide kell szállni, azok nem Fidesz szavazók, azok ellenzéki szavazók.
Mi Hazánk. Honnan jöttek a Mi Hazánknak a támogatói? Honnan jött az a több mint 300 ezer ember, akik bevitték őket a parlamentbe? Ugye az egy nagyon érdekes dolog, hogy a magas részvétel az életveszélyes, főleg ha van két ilyen nagy, vagy relatíve nagy tömb, mint amilyen ezen a mostani választáson, tehát egy két blokkrendszer van, akkor a kicsi pártok számára, lásd 2002 miép, ez egy veszélyes felállás. Mégis bejutottak, és nem is hajszállal. Honnan jöhettek az ő szavazóik? A 18-as Jobbikból, a lezárás szkeptikusok közül honnan?
Egyrészt nem jöttek, hanem vannak, voltak. Ugye ne nosztalgiázunk, vagy ne ugorjunk ennyire vissza, de hát azért már Csurka István miépétől kezdve látjuk azt, hogy van egy ilyen 200-300 ezres réteg, ez nagy, ugye mindig a küszöbtől függ, hogy 4-4,5 vagy 6%, amelyik amelyik az ideológiai politizálási palettának a jobb szélső jobb oldalán helyezkedik el. És ha már ellenzékről beszéltünk, ők is ellenzékiek, csak ők a Fidesznek jobb szélső jobb ellenzéke. És valóban a nagy ellenzéki összefogás árnyékában kevesebb szó esett arról, hogy amit Torockai László és Dúró Dóra mond, tesz, csinál, arra van igény, van egy kereslet, és hogy ez a bázis, ez le fog szavazni most is rájuk, csak az a kérdés, hogy mekkora lesz a részvétel, és meddig fog elmenni. És most láttuk, hogy 300 ezerre elment, és az, hogy ehhez a bázishoz még hozzájötte olyan réteg, amelyik az ellenzéki összefogásból nem kért, vagy B, azok régebben Fideszre szavazó bizonytalanabbak, akik most azt mondták, hogy a Covid intézkedések miatt, vagy találkoztam ilyen taxisofőrrel, vagy más miatt leszavaznak. Ez részletkérdés, de a Mi Hazánknak a bázisa, az pontosan ugyanaz, amit a régi Mi Épp Jobbik idején láttunk.
Bálint.
Kicsit vitatkoznék egy pár dologban. Szerintem ez az alapállásban nem, de abban igen, hogy ez egy ellenzéki szavazó ő is. Hogy máshol, hogy más a politikai oldalának a szintje, abban nem vagyok biztos, szerintem azért ennek a nagy része a Covid-ról is szól, ami szerintem párt, tehát egy nem jobb és baloldali kérdés. De ami az érdekesebb, mivel hogy Márki-Zay Péter és az ellenzéki kampány a saját szavazói, akik megvannak, azok se tudta olyan üzenettel bombázni, amit őket érdekelte, ugyanez vonatkozik ezekre az emberekre. Ezek az emberek szerintem olyanok, és ugye majd kutatjuk őket, majd eleget fogják meg kutatni, hogyha lett volna egy olyan mondat, ami őket megfogja, hogy figyelj, itt van nálunk a Gyurcsány, meg annyira nem tetszik semmi, amit mi csinálunk, de ezért az egy mondatért gyertek ide, és ti tényleg orbefogva szavazatok át ránk, és ezek az emberek szerintem át is szavaztak volna a nagy részük, mert ő nekik is fontos lett volna, tehát akkor ha nem lennek ezek, akkor a Fideszre szavaztak volna, nekik is fontos lett volna a kormányváltás, de egyszerűen nem
tehát
volt.
Valami súlyos problémájuk nekik is van a Fideszsel.
Hát persze, mert különben szavaztak volna a Fideszre. Tehát, hogy nem azt kell keresni, hogy ezek az emberek miért csinálták ezt, hanem hogy miért nem csinálták, tehát hogy miért nem jöttek oda. És az egyszerűen azért van, mert nem volt egy olyan mondat, ami nekik szólt volna. Az utolsó két hétben Jakab Péter egy ilyen, már ilyen pánik reakcióban elkezdett beszélni arról, hogy akkor ők se akarják a kötelező oltást, de ezennál sokkal mélyebb kérdés, hogy akkor egy mondattal
Ez megint egyfajta hülyének nézése a válaszolnak.
Ez ugyanaz, mint amikor a Márki-Zay Péterre a Kovács Gergelyel elkezd vitatkozni. Ez ugyanaz. Tehát avagy egyszer elmondom, hogy én se szeretnék kötelező oltást, azt nem lehet, hogy körülbelül egy politikai brandépítés.
Nem ennyiről többi... volt szó Bálint, mert azért petíciót is indított a Jobbik, de hát ez se segített a végén az ellenzéki összefogáson. Én nagyon szépen köszönöm. Dulszabolcs,
még szeretném. Még egy mondat, hogy ez igazán nagy kérdés most az lesz, hogy ellenzéki oldalon a Mi Hazánk tud-e élni azzal, hogy egy felemelkedő fázisban most ez a párt van, és hogyha a dinamikája simán alakulhat úgy a következő hónapoknak vagy éveknek, hogy a fajsúlyosabb ellenzéke Orbán Viktornak az Torockai László.
Szó szerint ugyanezt mondta az Öt című méltán népszerű televízió műsor felvételi Vona Gábor, aki egyébként ismeri itt a szereplőket ebben a szubkultúrában, hogy nem a szóval ő nem tartja a plafonjának a Mi Hazánknak ezt a 300 ezer embert, Bálint.
Bocsánat, ehhez hozzá szólva, és pontosan ezt szeretné Orbán Viktor. Tehát ő pontosan azt szeretné, hogy visszatérjen a centrális erőtér, és a parlamentben Torockai László és Gyurcsány Ferenc egymással beszélgessen arról, hogy kinek lőtte ki a szemét.
Na, ez mindennek eljön a vége, a Harcosok Klubja Extrának is eljött a vége. Nagyon szépen köszönöm Dulszabolcsnak és Rupp Bálintnak, hogy eljöttek. Szerintem nagyon jó volt. Köszönöm szépen Szabó Betti szerkesztőnek a munkáját. Köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmét. Én Gavra Gábor vagyok, és tartsanak velünk a jövő héten is a Harcosok Klubjában, a Spirit FM-en. Viszont hallásra.
Ez volt a Harcosok Klubja. A Spirit FM-en.